Max oboszlai lő! Gól!
Középkezdés.
Magyar válogatott podcast. Sziasztok, kedves középkezdők! Egy kis késéssel, de újra jelentkezik a kedvenc párosotok. Itt van Ivo is. Szevasz, Ivo!
Szia, Peti! Szia!
Ja, úgyhogy ne haragudjatok a kis késéssel. Szerencsére nem fogjátok megtudni, hogy micsoda technikai problémákkal küzdöttünk meg, de hát ezt a akadályt is simán vettük.
Tehát, hogyha majd nagyon sikeresek leszünk, akkor lesz nekünk is ilyen dokumentáció, hogy mi történik a kamera mögött, illetve a mikrofon mögött, és akkor olyankor ezeket majd mind el lehet mesélni, mert tényleg egy néha egy katasztrófa, amíg ideig eljutunk, az
hihetetlen. Igen, de hát ti a profi végeredményt kapjátok már meg, úgyhogy ebből ti mind nem láttok semmit szerencsére. Mert amúgy tényleg, ha majd ilyen nagy és híresek leszünk, akkor majd lesznek ilyen háttérmunkások, és én abban reménykedünk, hogy nekünk csak így bele kell ülni a székbe. Na mindegy, úgyhogy de ezen...
Azért azt már hozzátehetjük, hogy a háttérmunkások Astrid és Kinga azért már keményen dolgoznak,
igen.
És mindent megtesznek azért, hogy ez a műsor megvalósuljon.
Igen, az biztos. Úgyhogy innen is köszönjük szépen. Úgyhogy, de mindegy, a lényeg, hogy picit késtünk, emiatt ne haragudjatok, itt vagyunk, ragyogunk, úgyhogy egy aktuális témával kezdenénk ma, és igazából Ivónak a szívügyéről van szó, az 1860 Münchenről, nem viccelek, a Bayern Münchenről van szó, róluk akarunk ma picit beszélgetni, még a magyar válogatottról ugye most még picit várni kell, még egy 3 hetet, most minden liga, meg minden csapat most a célegyenesben van, mielőtt a nemzetközi tornára megy. És hát nem, és hát eseménydús, nem Ivo? Azt lehet mondani az utóbbi pár hét, meg pár nap.
Egészen biztos az. Ugye azért is döntöttünk ma egy ilyen aktuális téma mellett, ugyanis megint a kedvenc csapatomról, a Bayern Münchenről lesz szó, ahogy ezt ugye tökéletesen bevezetted. Igen, és a magyar válogatott kapcsán még azt kell, hogy mondjam, hogy még, ugye ezt mondtam is neked az egyik WhatsApp-ben, hogy én még nem érzem azt, hogy tudod, ez az Európa-bajnoksági láz, meg minden, ez nagyon fog jönni, ezt én tudom, csak mert most egyszerűen egy olyan fontos meccs előtt áll a Bayern München, talán a legszebb, a legfontosabb kihívás előtt, amit egy csapat az európai foci porondon végig tud hajtani, ugyanis az, hogy a Bernabéu-ba kiharcolja ugye a továbbjutást a Bajnokok Ligájába, mégpedig a döntőbe, úgyhogy ezért választottuk ezt a témát, aztán majd a következő hetekben egész biztos vagyok, hogy felvesszük a tempót a magyar válogatottal, és csak arra fogunk majd fokuszálni.
Ebben biztos vagyok, de addig is beszéljünk picit a Bayern Münchenről, ők soha nem unatkoznak, azt erre lehet mondani. És a szurkolók sem, kaptok ti hideget, meleget. Picit, hogy egy kis, hát nem is tudom, kezdjük szerintem a meccsel, a keddi meccset, aki nem látta, az szerintem egy nagyon-nagyon jó mérkőzésről maradt le, tényleg nagyon izgalmas volt. Te, mint Bayern szurkoló, hogyan élted meg? Picit mesélj így a kezdetek előtt, szóval, hogy mielőtt elindult a mérkőzés, hogyan érezted magad, talán a napodról is picit mesélhetné, úgyhogy vigyél el minket.
Így, ahogy te is most mondtad, szét kell szedni minden esetre ezt az adást, és ezt megpróbáljuk, hogy ugye csak ez a meccs, illetve ez a párharc, Real Madrid-Bayern München, majd aztán Bayern Münchennek a szituációról, és hogyha lesz még időnk egy-két szót váltani. Ezek a meccsekért élek, Peti. Szóval Astridnak is mondtam, hogy így kezdtük összeszámolni, hogy mondjuk én az életemben 1000 meccset kb. Láttam élőbe teljesen. És én azt mondom neked, hogy ebből az 1000 meccsből ez a meccs az odavágó, az ugye a top 30-ba, top 25-be beleszámítanám. Szóval ezen is ugye már látod, hogy azért kevés van, ami ezt tudja überelni. Egy döntő tudja ezt überelni, egy magyar válogatott meccs, amikor arról van szó, hogy na, ezen a meccsen jutunk ki egy Európa-bajnokságra, vagy éppen egy Európa-bajnoksági meccs, azoknak még nagyobb jelentőséggel mérnek, de különben ennél nagyobb nincsen. Bayern München, Real Madrid elődöntő, szerintem mint objektív foci szerető is azt mondja az ember, hogy ez az egyik legnagyobb meccs, amit kaphatsz, és így is volt. Szóval maga a meccs ilyen volt, a meccs előtt borzalmasan ideges voltam, de egy ilyen pozitív idegesség, ne értsetek félre, másra nem tudtam gondolni, minden, ami podcast, videó, elemzés, bármi van, mindent megnéztem, mindent felszívtam, hogy ebben kicsit nyugtassam magamat, és egy vagány meccs volt, egy jó meccs volt, a nap végén kicsit ugye csalódás ért bennünket, mert hogyha már 2-1-re vezet az ember, akkor ugye azt meg akarja nyerni. Ugyanakkor meg voltak olyan pillanatok a meccsbe, ahol a 2-2-t nagy örömmel elfogadtuk volna. A nap végén azt gondolom, hogy ez egy teljesen megered, vagyis egy, hogy mondják ezt, egy
megérdemelt.
Igen, igazságos 2-2, így van, köszi. Igazságos 2-2. Majd ugye mindjárt belemegyünk így a apróságokba, de egy dolgot el szeretnék mondani, ami nekem nagyon fontos, amit nem szeretnék elfelejteni, és méghozzá az, hogy nagyon sok ilyen elemzésben mindig azt hallom, hogy hát a Real Madrid, nincsen esélyük, rúgnak két gólt, Ancelotti csak azt mondja a játékosoknak, hogy fussatok, libáim, és valahogy meg lesz, és ezt egyáltalán nem így látom. Én ebben a meccsben tényleg megint rájöttem, hogy az, hogy neked megvan ez a Toni Kroos által például az a nyugodtságot, hogy hiába nyom a Bayern, hiába veszélyes a Bayern, te abszolút higgadt maradsz, és bármikor tudod, hogy te visszatudsz adni egyet, és gólokat tudsz szerezni, ez egy olyan nagy minőség, hogy ezt az emberek úgy sokszor, úgy, mint szerencse, vagy tudod, így elrakják, de szerintem ezt nagyon meg kell mondani, hogy a Real Madridban ebbe abszolút kiváló, és akkor is, hogyha nem dominálnak egy meccset, nem az, hogy 90 percig még egy fél időt se tudnak dominálni, hanem max. Egy 10 percet, vagy úgy. Ez egy nagyon-nagyon kiváló egyéniségük. Mégis azt mondom, hogy ezt a meccset meg kellett volna nyerjük.
Hát, ez nagyon nehéz. Igen, hát abból a szempontból meg kellett volna nyerni, hogy nagyon nehéz lesz majd Madridba ott győzni, úgyhogy ebből a szempontból jó lett volna, mert igazából most egy 0-0-át harcoltatok ki.
Igen.
Ami nem rossz, viszont nem előny. Szóval nem lehet azt mondani, hogy a Bayern egy lábbal benne van már a döntőbe, mindkét lábbal ott álltok, és igazából vártok a jövő hétre, ami nem lesz egy egyszerű. Szerintem ez az egész meccs, ez egy elég jól mutatta a Bayernnek az egész szezonját, szóval, hogy voltak nagyon erős pillanatok, és volt egy ilyen 20 perc az első félidőben talán, hogy ahol egy ilyen kis kimaradás, egy ilyen kis megilletődtség, szóval egy ilyen megijedtség, meg én picit kritikusabb voltam, mi beszéltünk már picit erről, picit kritikusabban láttam, szóval én azt éreztem, hogy nagyon sok felhajtást csinál a Bayern, de valahogy egyszerűen nem jön az első fél időben, ezt éreztem, hogy egyszerűen nagyon jó távol is tudták sokszor tartani a Real Madrid, amikor 11 ember egy emberként védekeztek. De kíváncsi vagyok, szóval azt
szerintem
mondom, hogy...
ebbe belekötnék, mert szerintem ez a magabiztosság, amit a Real sugároz, ez az ő minőségük, és akkor sokszor van egy nagy helyzete az ellenfélnek, de nézed az arcokat, és úgy néz ki, mintha nem lett volna helyzet.
Ja.
Érted, hogy mondom? Ez a Real Madrid igenis sebezhető hátul, és ez hiányzott nekem egy picit a Bayernbe, ez a hit, főleg amikor bekaptuk az 1-0-át, akkor láttad a fejeken azt, hogy hát nem igaz, a Real már megint ezt csinálja. A Realnál ugyanúgy, amikor a Bayern hirtelen 2 perc alatt fordított, nem éreztem azt, hogy na most szétesnek, na most nagyon elkezdenek gondolkozni. Holott a Bayernnek ott nagy helyzetei voltak, és ezt még egyszer meg kell erősítsem, amikor ez a momentum a mi oldalunkon volt, és lesz majd a Bernabéuban, egész biztos vagyok, akkor gólt kell rúgjál. Mert a Madrid egészen biztosan, én abból azt nem bírom elképzelni, hogy nem, ne kapnánk gólt a Bernabéuban. Remélem csak egyet, és akkor mi remélem tudunk egyet vagy kettőt rúgni, de amikor megvan a helyzeted, ez most nem mondok nagyot, de a Realnál még annyira igaz ez az örök foci tudás.
Szerintem is igen, szóval amit kritizálnék nálatok, az mindenképp a helyzetkihasználás, az nagyon rossz, Ez szerintem a Bernabéu-ban túl sok lehetőség nem lesz, úgyhogy ami van, azt meg kell ragadni. Amire picit még itt kitérnék, az az, hogy egyéni teljesítmények, akiket kiemelnénk talán, vagy akiket nagyon, hát nem azt mondom, hogy leszidnánk, de hogy valahol igen. Aki szerintem egy nagyon érdekes típusú játékos, akit most nagyon jónak láttam, viszont ez nem általánosan mondható, az a Sané, akit most én is elolvasgattam, meg meghallgattam pár dolgot, akit ugye nagyon szidnak, és igazából, hogyha nem Mankóval lép be a pályára a De Ligt, akkor igazából biztos, hogy ő fog játszani, de hogy a Kim biztos nem fog játszani a visszavágon, abban biztos vagyok. Neked mi a véleményem?
Abszolút így a másodikkal. Az elsőben picit még belekötnék, de a De Ligtet nagyon, ezt ugye mondtam neked az adás előtt is, vagyis az adás, a meccs előtt, amikor WhatsApp-en beszéltünk, hogy nagyon remélem, hogy De Ligt nem fog kiesni, sajnos kiesett, hát meg is lett a kára. Kim abszolút, de ez ugye ebben majd még nem tudom, vagy nem is ebbe a podcastba a helye, de hát a Kim sajnos kudarcot, csődöt mutatott az ilyen minős, egy ilyen meccsen, ilyen hibákat véteni. Most persze lehet a védelmébe beszélni, és azt mondani, ha jó, de nem játszott, meg mit tudom én, mi nehéz szezon, első szezon Európába. Ja, de hát ugye Olaszországba játszott előtte, ott ugye nagyon jól ment, most nálunk sajnos egyáltalán nem megy jól. Igen, ő minden esetre bukta ezt a meccset, ami szemünkbe, ő egészen biztos nem fog játszani, ebbe tuti lehetsz, vagy Upamecanót rakja be, ami ottal megint, tudod, majdnem szívinfarktus fog kapni,
50-50.
Vagy szerintem, ami elképzelhető, hogy Goreckát berakja, mint belső védő. De hogy Kim még egyszer kezdőbe legyen a Bernabéu-ba, semmiféleképpen. Zani...
Ez szerintem elég durva lenne amúgy, amit most mondta egy Goreckával kapcsolatosan, szóval, hogy van belső védőt, de inkább egy középes játszat.
Muszáj, mert mind Upamecano, mind Kim olyan, hogy igazából abból kell indulj el, hogy egy gólt biztos fognak adni az ellenfélnek, és ebben nem állhatsz ki. Akkor berakod Goreckát, megpróbálod kicsit védekezőben csinálni az egészet, hogy ne háruljon annyi munka rá, de ma ezt majd meglátjuk. Zanéval kapcsolatosan azt gondolom, hogy ez a gól egy fantasztikus megmozdulás volt, és ebbe beleraktad, és megmutatta, hogy benne megvan az a világklasszis, amit annyira várunk. De ez volt az 55. perc, ahol ez megtörtént, és előtte nagyon akart, ezt semmiféleképpen nem mondhat valamit ellene, hogy nem akart volna, vagy hiszt is lett volna, jó volt ebből a szempontból, viszont egyéni megmozdulás, semmi, nulla. Szóval az volt az első jó, a gólja. Úgyhogy ezért nyilván egy ilyen támadó, középpályás játékos a nap végén ezen mérik, és akkor megkapja a jó jegyeket, jogosan, oké, rendben, de én nem láttam olyan kimagaslóan, mint például egy Vinicius-t, ahol amikor csak a labda a közelébe van, már retteg az ember, hogy ez ugye Neuer egy hatalmasat védett, akkor is ugye Kim pont kilépett vele, és megint ugyanezt megcsinálta, mint az 1-0-nál a másik fél időben, de akkor Neuer ugye fantasztikusan védett. Úgyhogy Zané ebből a szempontból lehetne még veszélyesebb. Akit muszáj kiemelnünk, amit nem tudom, hogy mennyire figyeltette meg, az a Laimer.
Igen.
Szóval amit ő a középpályán művelt, mint gyakorlatilag egyedüli hatos, mert mind Goretzka, mind Guerreiro ugye picit előbbrébb voltak, hát ez valami fantasztikus, plusz még ő adta a gólpasszt Zanénak, ahogy szépen megnyitotta azt a támadást, és kiadta a jobb oldalra, úgyhogy ő egy olyan munkás, belevaló katona, én nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy nekem ő volt a legjobb játékos a pályán.
Szerintem is. Picit szerintem vegyük általánosabbra a problémát, szóval kivéve, ha te szeretnél még valamit mondani ebben kapcsolatosan.
Egy pozitív dolgot, és zárjuk le, az Thomas Tuchel, ugye a múlt Bayern adásban nagyon sokat kapott tőlem, rosszat csak. Most meg kell mondjam, hogy ezekből a kiélezett helyzetekből csak egy meccset kell taktikázni, csak egy meccsre kell koncentrálni, meg kell, hogy mondjam, hogy kimondottan jó munkát csinál, nem tökéletes, de nagyon közel van hozzá. Ott megfigyeltem az első fél időben, hogy ugye Zané és Musiala, akik gyakorlatilag szélsők, ilyen dupla tízes játszottak, Müller felcsúszott, mint második csatár, majd aztán a második félidőbe inkább a szélén találhatóak voltak ezek a játékosok, hogy majd az utolsó pillanatban 16-os előtt húzzanak be, és a szélsők Mazraoui, a szélső védők Mazraoui és Kimmich ugye hátulról megkerüljék. Miért mondom ezt el? Azért, mert ez mutatja, hogy nagyon flexibilisek voltunk, nagyon szét tudtuk húzni a Real védelmet, ide tudtuk csalogatni, oda tudtuk csalogatni. Ami még, ha gyorsabban játszódjuk a labdát, szerintem nagyon nagy problémák elé tudjuk állítani őket, mert se egy Rüdiger, se egy Nacho szerintem gyors játékosok, akkor is, hogyha aurába és amikor adsz időt nekik, nagyon jól levédekezik a helyzeteket, szerintem ha stresszbe hozzuk a védelmüket, és megvan rá az adottságunk, akkor nagyon sok elérhető Bernabéuban, mert Tuchel, és ez most nagyon tetszik, a meccs közben is tud még változtatni, kivesz egy játékos, behoz egy játékos, ez amit ugye nagyon kritizáltam benne, ez most tényleg nagyon jó, és akkor szerintem zárjuk le ezt a Real Bayern meccset.
Igen, nagyon jó, igazából nagyon jó átmenetet csináltunk a következő témához, mert ugye már említetted Tuchelt, aki távozik majd a szezon végén, ami nincs is olyan messze, igazából a 2,5 hét, ha jól tudom. Most amúgy megnéztem, nem is olyan régi kíváncsiságból, hogy a legtöbb szezon az május 19-e körül zárulik, a magyar, a Premier League, a német, stb. Úgyhogy abszolút itt már a cél egyenesben vagyunk. Hát edzője viszont a jövő szezonra eddig nincsen a Bayernnek, ezt ki lehet mondani, ez az egyik probléma. A másik problémával kapcsolatosan, hogy egyik lemondást kapjak a másik után, szóval nagyon bevállalni se akarja senki. Ezt most csúnyán fogalmaztam, ezt mindjárt kijavíthatsz engem. A másik probléma meg a vezetőségnél egy ilyen, hát hogy is nevezzem igazából, hatalmi problémákat látok én, de te mindjárt kifejted ezt a dolgot, hogy van egy Uli Hoeneß, Rummenigge, akik ugye felépítették az egész Bayern-t, és próbálják átadni, viszont most elhangzott az Uli Hoeneß-től egy hát elég nagy kritika a Tuchellel kapcsolatosan, hogy ő nem neveli ki a fiatal játékosokat, hanem ők több milliót akarnak költeni nagy játékosokra, ahhoz, hogy ő sikereket tudjon elérni. Ezen nyilvánvalóan nagy felháborodás volt a Tuchel oldaláról. Úgyhogy volt a Bayern házatáján több sebből is fézik, meg több probléma van. Szerintem kezdjük például az edzővel, hogy te hogyan látod az egészet, Bayern szurkolóként kezdesz pánikba esni, ha nem, akkor kit látsz még, aki szóba jöhetne, és szerinted miért nem akarják elvállalni, akik eddig szóba kerültek?
Rengeteg pontot ugye nyitottál most ki egyszerre, de nagyon érdekes pontokat, és szívesen, ugye nyilvánvalóan szívesen beszélek ezekről. Uli Hoeneß, ne felejtsük el, szóval most semmi válaszolok kérdés, a többire, de Uli Hoeneßről minden esetre kell beszéljünk. Mielőtt ebbe az edző dologba belemegyek, csak egyetlen egy statisztikát hoztam neked, mert az anélkül nem megy, és azt kerestem ki, hogyha a Bayern most az utolsó három meccsét megnyeri, ami nehéz lesz, mert ugye nem koncentrálnak már a Bundesligára, de tegyük fel, nem lehetetlen, megnyeri az utolsó három meccset, akkor 60 év Bundesliga alatt csak 9 csapat volt, aki több pontot szerzett, mint a Bayern München ebbe a szezonba. Uh-huh. Szóval ez megmutatja, hogy egész végig a médiában ilyen rossz a Bayern, olyan rossz a Bayern, mi is most a második adásunkat csináljuk ehhez, katasztrófa az egész, esik össze a kátyavár, és még így is egy top 10 szezont visz le a Bayern München, ha az egész Bundesliga históriát megnézzük. Hogyha a Bayern a következő három meccsből csak 2 megnyer, akkor a legjobb második lesz, aki valaha a Bundesligában játszott. Ez nyilván nem egy olyan cím, amit egy Bayern München szeretne megnyerni, csak úgy mind realitás, csak ezt is így el szeretném mondani. Ezzel van szerintem egy nagyon nagy baj nálunk, hogy az elmúlt 11 év, kivéve az utolsó, az igazából rossz volt, igazából ott a Dortmund kellett volna megnyerni a Bundesligát, de az előtte lévő 10 év, az volt nem csak a Bayernnek, hanem egész Európában egy olyan kimagasló fázist tudtunk lefocizni, ami tök jó, de most mindig ahhoz mérjük magunkat. És hogyha igen, nem 90 plusz pontot szerzünk 34 meccs alatt, ami szinte lehetetlen, akkor már problémás. Szóval ezért kicsit ezt vissza kéne talán kicsit fogni, és akkor az edzőkre rátérve, szerintem ez az első pont, amit egy új edző nem akarja vállalni, mert látja, hogy a Bayernnél gyakorlatilag csak akkor vagy jó, ha megnyered a bajnokok ligáját, ha a bajnok leszel, és hogyha megnyered a DFB-pokát. És hogyha már az egyikből kiesel, már nagy a káosz.
Ezt akartam mondani, bocsánat, ezt akartam mondani, hogy hallottam ma egy jót, hogy igazából, hogyha csak kettő, szóval, hogyha csak a bajnokságot nyered meg a DFB-pokát Bayernként, akkor már kell egy jó magyarázat, hogy a harmadikat miért nem nyerted meg. Szóval, hogy ez egy fontos pont szerintem, hogy itt azért nagyon magasra van téve a létsz. Ahhoz képest, bocsánat, hogy ezt beviszem, ahhoz képest, hogy én azt gondolom, hogy már nem egy olyan vonzó csapat a Bayern kívülállóként szerintem, se a játékos anyagból, se abból, hogy beérkezel egy olyan vezetőségbe, ami beleszól, stb. Úgyhogy, bocsi, de én közbevágtam, úgyhogy folytass csak.
De ezt például nem így látom. Szerintem a Bayern München még mindig egy nagyon nagy kihívás. Ami egy abszolút probléma, az az elvárás és a vezetőség. Ebből ugye rátérünk az Uli Hoeneß-es dologra. De mondjuk egy pár dolog, hogy ami a Bayern München mellett szóljon, még mindig, szóval szerintem szexibb csapat, mint a Bayern, az a Real Madrid. Pont. Ezt így meg kell mondani. Esetleg mondjuk a City, a Liverpool úgy valahol ottan egy kategóriába úszunk ezekkel, de különben ki vagányabb, mint Bayern München átvenni. Szóval mindenkinek szerintem minden edző, aki egy nagy világ edző, szerintem a nap végén, ha vége a karrierje, szívesen visszatekint arra, hogy ő a Bayern Münchennel valamit elért, mert egyszerűen van egy história ez a csapat mögött. És mivel most egy ilyen tök jó fázis volt, és most egy elég nagy karcolást kaptunk, szerintem tök jó lehetőség egy új edzőnek valamit megint ebből felépíteni, mert talán az elvárás ez kicsit visszafogja, remélhetőleg visszafogja húzni. Ugyanúgy, ahogy a Liverpoolnál gondolom, hogy az új edzőnek ez most nem is árt annyira, hogy a Liverpool az utolsó fél évet most nem tudja már olyan sikeresen csinálni, mert hogyha valaki elhagyja a csapatot, mint annak idején Heinkes, hogy BL győzelem, Bundesliga, DFB-pokál, akkor még egy Pep Guardiolának is ugye utána nehéz volt ezekkel az elvárásokkal élni. Ez ehhez. Uli Hoeneß, amit mondtál, ez egy abszolút katasztrófa, amit csinál ez az ember. Szóval Uli Hoeneß a Bayern München, és minden Bayern rajongó nagyon hálás neki, hogy Uli Hoeneß ebből a közepes német csapatból egy ilyen
szarból,
világhírű...
Mondjuk, hogy szarból várat építette.
Igen. Egy ilyen világhírű, csapatot csinált, ez tényleg az ő... hála neki. Hála neki, köszönjük szépen. De amit most csinált, az egy borzalom volt. Miért? Egyrészt, mert Real Bayern előtt nem kell máshol te más témákat te kinyissál, amikor mindenki erre kell fókuszálni. Hála Istennek a játékosokat szerintem ez ennyire alapból nem érinti, mert ők focizni akarnak. Viszont, és itt vagyunk az edzőnél megint visszatérve, azt mondta ugye, amellett, amit mondta a játékos nem fejlesztő kritika Tuchellel szembe, ugye még azt is mondta, hogy ő beszélt a feleségével, és a felesége azt mondta, hogy hát nem örvendene, hogyha Alonso jön a Bayernhez, mert akkor azt jelenti, hogy nincs karaktere, mert nem tartja be a szerződését. Hát hogy tudsz ilyet mondani, akkor ennek ellen, szóval mindenki, akinek most van szerződése, és mégis a Bayernhez jönne, ez alapon nincs karaktere. Ez lesz az első kérdés bármelyik sajtótájékoztatón egy új edzőnek, hogyha most kiszáll a szerződéséből, és eljön a Bayernhez. Úgyhogy ezzel egy olyan öngolt rúgott, hogy valami hihetetlen, és Uli Hoeneßnek mindig megvolt ez a, és az múlt a Bayern adásban is pont erről beszéltünk, ugye, hogy egy időbomba, de általában mindig az ellenfélre ment, és mindig akkor robbant ki, amikor az ellenfél kicsit jobb volt, mint mi, és valahogy hogy egy ilyen káoszt csinált abba a csapatba, a Bayern valahogy megint fel tud kapaszkodni, de most nálunk csinálja a káoszt, és nem is kicsit. Úgyhogy itt be is fejezem, ez egy abszolút katasztrófa volt, és szerintem pont Uli Hoeneß miatt nem tudunk most új edzőt kapni, mert mindenki azt mondja, hogy hát miért menjek oda, hogyha ez az ember, aki ugye még van funkciója, de elvileg nem szabadna beszéljen nyilvánosan, mert ez ugye Max Ebelnek a feladatja, és Freundnak a feladatja, viszont őket a kompetenciájukba teljesen aláássa, mert mindenki nyilvánvalóan Uli Hoeneshez fog szaladni, hogyha ő kinyitja a száját. Úgyhogy ő igazából be kéne fogja, de nem fogja, ezt már ki is mondta, miután kritizálták, mondta, hogy nem csak, hogy most mondta, ő a jövőben még többet akar mondani, úgyhogy egy abszolút katasztrófa helyzet ez.
És ezt akartam mondani, hogy én megnéztem ezt az interjút vele, és ez a legnagyobb ellentmondás az egészben, hogy ő folyamatosan azt papolja, hogy hát ő most már háttérbe szeretne szorulni, most már hátulról, most már mások vegyék át, stb. Ugye ezt már egyszer megpróbálták a Oliver Kahnnal meg a Salihamidzsicsal, hát azt szerintem olyan jól sikerült, mint ha mi ketten csináltuk volna. Úgyhogy, és akkor ő ezt mindig így mondja, hogy át akarja adni, de hát aztán a végén nem adja át, és én azt érzem rajta, hogy ezt az egész hatalmat neki nehéz elengednie. Szóval ő ez hozzászokott, hogy az emberek így felnéznek rá, meg neki a német futballban egy nagyon meghatározó szerepe volt szerintem, nem csak a Bayern Münchennél. Úgyhogy ő szerintem ezt a tekintélyt nagyon-nagyon nehezen tudja elengedni, viszont én felsorolnék neked pár nevet, ugye mert itt az első az a Xabi Alonso volt, aki ugye marad, akkor a második volt a Julian Nagelsmann, aki marad a német válogatott élén, a harmadik volt a Ralf Rangnick, aki most marad a osztrák csapat élén. Nekem negyedik meg ötödik már nem jut eszembe, neked?
Jó. Hát a negyedik és ötödik azok nem voltak, szóval De Zerbire gondolsz és Emerire, de nem, ők nem, ugye nem
úgy
voltak,
gondoltam, hanem úgy
nem
gondoltam,
voltak hivatalos.
Még opciók. Opciók.
Ja, hogy még opciók. Ja, igen. Hát ugye még a Sebastian Hoeneßről beszéltek még anno pár héttel ezelőtt, de őt se kérdezte meg senki, és aztán ugye a Stuttgartnál hosszabbított. Szerintem tényleg, ami reális opció volt, ez a három, amit mondtál, és ők ugye nem is az, hogy lemondták, igazából csak Rangnick mondta le, a másik kettő egyszerűen maradt a szerződésénél. Viszont csak röviden egy kis kritika azért Rangnicknak is szóljon. Most ő leül, és azt mondja, hogy szívügye az osztrák válogatott, és hogy arra fokuszál, arra koncentrál, akkor miért tárgyalsz a Bayern-nel? Akkor ja, miért veszed fel a telefont? Szóval igen. A Bayern ugye csak azért ment ebbe ennyire bele, mert ugye mutatta a Rangnick, hogy ó, igen, ez egy érdekes dolog, és csábító, és ők már konkrétan több nap óta már erről beszéltek, meg szerződésről, meg stb., és akkor most így visszalépni, rendben van, de akkor mondd ki, hogy miért léptél vissza, és nem az, hogy jaj, annyira szívügyem az osztrák válogatott, mert ez kicsit hihetetlen az egész, úgyhogy ez le van tudva. Én most nevet neked így úgy tudok mondani, hogyha adunk időt az embereknek. Szóval nagy név, ugye csak Zidán van még benne, de Zidán valószínűleg nem fog jönni, ugye a nyelv problémák miatt, vagy akadályok miatt. Én megpróbálnám az egészet egy volt Bayern játékossal, akinek megvan az edző státusza. Szóval egy Miroslav Klose, egy Roy Mackay, én ezekkel próbálnám meg, én megkérdezném, na most elfelejtettem a nevét, Hermann Gerlandot, ugye aki most a német válogatottnál játszik, vagyis edzősködik, mint Kó, ő ugye annó azért ment el, mert Salihamidzsal nagyon összekapott, most, hogy elment Salihamidzsics, meg lehetne próbálni őt fűzni, mert ő szerintem a háttérben mindig egy iszonyatos nagy munkát végzett. Picit így, a Xabi Alonso két évvel ezelőtt senki nem volt tisztában vele, hogy milyen nagy edző lesz, és mi lett belőle. Kicsit talán vissza kell lépjünk két lépést, és nem az, hogy megint mindent meg akarunk verni, nyerni, és mindenkit megverni, hanem adj valakinek egy esélyt, hogy egy-két-három éven keresztül növekedjen valami fel. Több nevet most nyilván nem tudok én mondani, majd meglátjuk, mi lesz.
Én tudod, kit mondok még? Tudod, mi lenne nagyon jó sztori, hogy annól, amikor kirúgták a Kovácsot, akkor a Hansi Flick jött a helyére. Milyen jó lenne, hogy most kirúgják a Tuchelt, és most a Löw cica jönne a helyére, és ő venné át, és hasonló sikereket érne el. Hát az lenne a legjobb forgatókönyv. Nekünk
ez jó lenne.
De valószínűleg nem ez
lesz. Nem hiszem, mert nagyon úgy nézem, hogy Löw Zsolt nagyon lojális Tuchelhez, én úgy látom, úgyhogy nem bírom elképzelni, hogy ő kilép az árnyékból az első.
Őt szeretné az Uli Hoeneß felesége, biztosan szimpatikus neki, de jó, lassan szerintem a végehez érünk, kivéve, hogyha te még valamit szeretnél mondani, kibosszankodni magadat. Itt a Ivon nem halljátok, csak én látom, hogy Ivon Bajancsálban, úgyhogy...
És Pulcsi,
úgyhogy rajta nem múlik. Jó van, hát akkor ez
hát
a kis...
Ebbe foglalnám, ez csak még egyszer, akkor is, ha ismétlem magamat, de úgy, hogy tisztázzuk a dolgot. Tényleg ez, hogy az elvárásokat át kell vizsgálni, és meg kell látni, hogy ez az elmúlt 10 év milyen fantasztikus volt. Uli Hoeneßt le kell lőni, ez nem fog megtörténni, úgyhogy a problémák mennek tovább.
De és... szerinted amúgy, amikor ő mond ilyeneket, akkor a Rummenigge meg ezek szólnak neki, hogy te ember, te mit csinálsz?
Na ez a másik baj, hogy szerintem csak Rummenigge tud rá szólni, mert elvileg a Heiner, ugye ő az elnök, szóval úgymond hierarchiában ő Hoeneß fölött van, de ismerjük, hogy működik ez a csapat. Hoeneß még akkor is, hogyha csak a söprögető lenne az Allianz Arena előtt, akkor is neki lenne a legtöbb mondani valója. Ez, ami kicsit őt valahogy ki kéne venni, hogy ne legyen döntő ereje. Szóval ő ne döntsön edzőről, ő ne döntsön, ő semmiről ne döntsön. Ő legyen egy ilyen kis, egy ilyen tízbéli menedzser, vagy valami, tudod, hogy ott szépen ül, és kész, és ne adjon sajtótájékoztatót aktuális témákról. Az, hogy a fociról mi van, vagy mit tudom én, ilyen általánosokat szívesen, de úgyhogy ez. És még egy utolsó pont, amiről most egyáltalán nem beszéltünk, az ugye a csapat összeállítása. Ezt röviden csak, hogy kifejtsem, hogy mire gondolok, hogyha megnézed, hogy a Kimnek milyen kisugázása van, akkor nem csodálkozol, hogy én nem akarom most megbántani meg semmi, de egyszerűen nem ez a győzelem, ez a győztes aura veszi körül, hanem jaj, mit csináltam, hiába van benne jó foci technika elvileg, védő technika elvileg, csak nem tudja megmutatni. Úgyhogy ezen az összeállításon én nagyon megcsavarnám. Én utána néztem, a Bayern München a egész világon a harmadik csapat, aki a legtöbb fizetést adja a játékosoknak, és ezt egyáltalán nem kapja vissza. Úgyhogy egy Kimmich, egy Sané, egy Gnabry, egy Coman, ők nem kaphatnak 15 milliónál és többet, 20 milliót is kapnak egyesek, és ezt csinálják évek óta. Úgyhogy ezért én kicsit így összekavarnám a csapatot, felfrissíteném, fiatalokra raknám a hangsúlyt, és bevállalnám azt, hogy lehet, hogy 2 évig mondjuk csak harmadikak, negyedikek leszünk, az még mindig BL lenne, és akkor új erővel, friss erővel indulnék neki.
Hát a Bayern München következő vezetőedzőjét hallottátok, Ivo Ferencit, úgyhogy igen, most picit nemzetközi vizekre vesztünk, de mégis hazai pálya volt, reméljük, hogy tetszett nektek, még a következő hetekben figyeljük mi is az aktualitásokat, ettől függően nyilván ezekről beszélni fogunk, de szépen lassan telnek múlnak a napok, ami azt jelenti, hogy közeledik egy EB, amit természetesen komoly szemügy alá fogunk venni. Kövessetek, írjátok meg a véleményeteket, ha Bayern szurkolók vagytok, akkor nyilván a véleményetekre is kíváncsiak vagyunk, úgyhogy minden jót, szép hetet, jó hétvégét, sziasztok!
Sziasztok!